Ennek a szombatnak a neve Bamidbar, és Mózes negyedik könyvének az olvasását kezdte el a zsidóság. Minden egyes Bamidbar heti szakasz pont abban az időben hangzik fel, amikor Sávót előtti szombat van, hiszen ahogy kimegy a szombat, már is beköszönt a Sávót ünnepe, és nagyon szépen meg van szerkesztve az időknek az egysége, akár ebben a felosztásban is észlelhető, hiszen Sávót ünnepe a törvényadásnak az ünnepe, és a törvény nem máshol adatott, mint a pusztában. És erre vezet fel tulajdonképpen a mostani szombati heti szakasz, felkészít az ünnepre, felkészít azzal az ünnepre, hogy éppen most soron a Bamidbar heti szakasza van, éppen arról szól, hogy a pusztában szól Isten, éppen arról szól, hogy elkezdi részletesen leírni és megemlékezni arról, hogy mi történt a pusztában, milyen utakat tettek meg a pusztában, és tulajdonképpen a pusztai vándorlásnak a csúcspontja és valóban az egyik legmeghatározóbb pontja a zsidóság életében is a törvényadás, a szövetségkötés. Nem adhatta máshol Isten a törvényét, csak a pusztában. Erre is utal és emlékeztet ez a heti szakasz. Nem kaphatták meg Egyiptomban, nem kaphatták meg Kánaánban. A pusztában kellett megélniük mindazt, ami készíteszi őket arra, hogy elfogadják a törvényt, készíteszi őket arra, hogy megértsék a törvényt, és készíteszi őket arra, hogy majdan megcselekedjék a törvényt. A szombati heti szakasz tehát erről szól, Mózes negyedik könyvének az első négy fejezetéről, és ezt követően következik a sávóti heti, illetve a sávóti ünnepi szakasz, ami Mózes második könyvének a 19. és 20. fejezetében olvasható. Ez pedig ugye a törvénynek az átadásáról szól, a Sináj hegynél, amikor is Isten felszólítja a népet, hogy mit tegyen, hogyan készüljön a törvény átvételére, illetve leírja magát az eseményt. És Sávót második napján kerül felolvasásra Mózes 5. könyvének a 16. fejezete, amikor is a három fő ünnepről, vagyis a három zarándok ünnepről tesz említést az írás. És ha megnézzük ezeknek a részeknek a sorrendiségét, akkor egy nagyon szép folyamatot látunk ebben az egészben. Látjuk azt, hogy felvezet a pusztával, a Bamidbar heti szakasszal, látjuk azt, hogy emlékeztet az első napon arra, ahogy megtörtént a törvényadás, amikor Mózes második könyvében írja le magát az eseményt, és látjuk a második napon, hogy már az emlékezésnek az emlékezete kerül elő, hiszen Mózes 5. könyvéből jön az ünnepi rész, és Mózes 5. könyve tulajdonképpen az ismétlések könyve, ami én úgy fogalmaznék, hogy a bizonyságnak a könyve, hiszen minden friss esemény, ami leírásra került Mózes második, vagy negyedik, vagy harmadik könyvében, az megismétlődik és emlékezetként, illetve megtörtént bizonyságként kerül elő már az 5. könyvben. Ezért szeretném most, a mai napon elővenni Mózes 5. könyvét, és az abban feltáruló szakaszt, a 16. fejezetet, mert úgy gondolom, hogy mindannyiunkban már ez az időszak van, már ezt az időt éljük meg, amikor emlékezésként élhetjük már meg, többszöri ünneplések vannak a hátunk mögött, és valóban emlékezésként élhetjük már meg ezeket az ünnepeket. Nem első alkalommal éljük meg. És talán ezért lett hangsúlyos számomra az 5 Mózesben található rész, mert már nem első alkalom ez. Nem első alkalommal éljük meg a Peszachot, nem első alkalommal éljük meg a sávótot. Nem első alkalommal írjuk meg ezeket a dolgokat, és én úgy érzem, hogy pontosan ebben rejlik az üzenete, hogy ha már többszöri alkalommal éljük meg, hogyan is éljük meg ezeket az ünnepeket, hogyan éljünk meg ma, itt és most egy sávótot, hogyan éljük meg, hogyan éljük meg az ünnepeknek az egymásba kapcsolódását, és miért pont három fő ünnepről van szó. Miért lett ez a három ünnep a zarándok ünnep? Miért lett ennyire hangsúlyossá ezeknek az emlékezete? Erről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni. Mózes 5. könyvének a 16. fejezetét szeretném elolvasni az első verstől a 17. versig. Kicsit hosszú lesz így a szakasz, de úgy gondolom, hogy szükséges felolvasni ahhoz, hogy egybefüggő részként értelmezzük ezt. Ügyelj az Aviv hónapra, és készíts az Úrnak, a te Istenednek páskát, mert az Aviv hónapban hozott ki téged az Úr, a te Istened Egyiptomból éjjel. Páskagyanánt pedig ölj az Úrnak, a te Istenednek juhot, és ökröt azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy oda helyezze az ő nevét. Ne egyél azzal semmi kovászost, hanem hét napon át egyél azzal kovásztalan lepényeket, nyomorúságnak kenyerét, mert sietséggel jöttél ki Egyiptom földéről, hogy megemlékezzél arról a napról életednek minden idejében, amelyen kijöttél Egyiptom földéről. És ne lásson senki kovászt hét napon át sehol a te határodban, és a húsból, amelyet az első napon estve megáldozol, semmi ne maradjon reggelig. Nem ölheted le a páskát akármelyikben a te városait közül, amelyeket az Úr, a te Istened áld néked, hanem azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy az ő nevét oda helyezze. Ott töld le a páskát estve, napnyugtakor, abban az időben, amikor kijöttél Egyiptomból. Azon a helyen süsd és edd is meg, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened. Reggel pedig fordulj vissza, és menj haza a te hajlékodba. Hat napon át egyél kovásztalant, heted napon pedig az Úrnak, a te Istenednek berekesztő ünnepe lévén ne munkálkodjál azon. Számlálj azután magadnak hét hetet, attól fogva kezdjed számlálni a hét hetet, hogy sarlódat a vetésbe bocsájtod, és tarts hetek ünnepét az Úrnak, a te Istenednek, a te kezednek szabad akarata szerint való adományával, amelyet ahhoz képest adj, amint megáldott téged az Úr, a te Istened. És örvendezz az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, te és a te fiad és lányod, szolgád, szolgáló lányod, és a lévita, aki a te kapuidon belül van, és a jövevény, az árva és az özvegy, akik te közötted vannak azon a helyen, amelyet kiválasztott az Úr, a te Istened, hogy oda helyezze az ő nevét. És emlékezzél meg róla, hogy te is szolga voltál Egyiptomban, és tartsd meg, és teljesítsd a rendeléseket. A sátorok ünnepét hét napig tartsd, mikor begyűjtöd a termést a te szérüdről és sajtódról. És örvendezz a te ünnepeden, te és a te fiad, a te lányod, szolgád és szolgáló lányod, a lévita, a jövevény, az árva és az özvegy, akik belül vannak a te kapuidon. Hét napig ünnepelj az Úrnak, a te Istenednek azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, mert megáll téged az Úr, a te Istened minden termésedben és kezeidnek minden munkájában, azért örvendezz, igen. Minden esztendőben háromszor jelenjen meg közüled minden férfi az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt. A kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátorok ünnepén. De üres kézzel senki se jelenjen meg az Úr előtt. Kiki az ő képessége szerint adjon az Úrnak, a te Istenednek áldása szerint, amelyet áld néked. Tehát a három fő ünnepről, a zarándok ünnepről tesz említést, melyen kötelező volt megjelenni minden zsidó embernek, kötelező volt megtartani ezt a három ünnepet. És talán még az első két ünnepnek az összekapcsolódása logikusnak is tűnik, hiszen beszéltünk róla, hogy a Peszachot követi az 50 nap, és valóban a zsidóság nevezi a Sevótot záró ünnepnek, vagyis Aceretnek, és úgy véli, hogy a Peszach lezárása végül is a Sevót, de hogy kerül ide a Szukót? Hiszen ez a két első ünnep egy tavaszi ünnep. És egyszer csak megjelenik a Szukót, ami egy egész más időpontban van, egész más tartalommal bír, egy őszi ünnep. Hogyan alkot mégis ez a három egységet? Egyáltalán hogyan kell ezeket az ünnepeket ma megünnepelnünk? Kiknek kell ezt az ünnepet megünnepelni? Kivel kell megünnepelni? És kinek ünnepeljünk? És én úgy gondolom, hogy ezek a kérdések mind megválaszolásra várnak bennünk is, hogy hogyan, miként, kivel, kinek, miért. És ezekben, ezekre mind választ kapunk az ünnepeknek a dátumában. Sokszor említettem már azt, hogy a héberben a betűknek számértéke van, és ezek a számértékek megadják sok érthetetlen kérdésre a választ. Az összefüggés pontosan ezeknek a hónapoknak a sorrendiségében van. Azt írja itt az első verszakban, hogy ügyelj az Aviv hónapra, és készíts az Úrnak a te Istenednek páskát, mert az Aviv hónapban hozott ki téged. Ez az Aviv hónap, ez nem más, mint a héber úgy mondja ezt, hogy a tavasz hónapja. Mi ezt úgy mondanánk ma, már mai kifejezéssel, hogy ez a tavaszi évszak, és tudjuk azt, hogy a tavasznak azért nem csak egy hónapja van, három hónapból áll. Ugyanígy a zsidó időszámításban is ez az Aviv hónap, ez nem más, mint a Nisszán hónap, és a vallási életben a Nisszán hónap vált az első hónappá. Tehát ez az év kezdete. Ez az első hónap, e hónapnak 15-én van a Peszachnak az ünnepe. A 15-ös szám is egy nagyon jelentős szám, mert leírva annyit tesz, hogy Jah. És igenis Isten mindenben üzen az ő népének, ebben is üzen, hogy ebben ő van jelen. Jelen van az ünnepben, ez az ő ünnepe. És hogy kinek ünnepelünk? Készíts az Úrnak, a te Istenednek páskát. Amikor ünnepeket tartunk, akkor nagyon gyakran arra gondolunk, hogy ezek az ünnepek azért vannak, hogy minket emlékeztessenek azokra a dolgokra, amik megtörténnek. De itt a szövegben az áll, hogy az Úrnak készíts páskát. Nem magadnak. Amikor ünnepelünk, akkor nem magunknak ünnepelünk, és nem a magunk életében történt dolgokra emlékezünk, nem a mi nézőpontunkból történik az ünnep, hanem azt mondja, hogy az Úrnak, a te Istenednek, neki készíts páskát. Vagyis Isten jelenléte még a számban is benne van, Jah 15, Nisszán 15-én, kinek kell a páskát megülni, a népnek, meg kell ülnie, össze kell jönniük, de az Úré ez az ünnep. Nem saját magunknak készítünk lakomát, nem saját magunk szórakoztatására van a szédereste, nem saját magunknak a figyelmeztetésére és emlékezetére van az, hogy mi történt velünk, és honnan szabadított meg Isten, hanem Istennek készítsd el, az örökkévaló Istennek készítsd el ezt. Aztán menjünk tovább. Ezt követően ugye eltelik 7 hét, ahogy mondja is a 9. versben, számlálj magadnak 7 hetet, és elérkezünk a 3. hónapba. A 3. hónap pedig a Sziván hónap. Sziván 6-án, vagyis a holnapi napon kezdődik a Sávótnak az ünnepe. És a 3. hónap jelentésére is vissza fogok térni. Tehát látjuk, hogy első hónap, 3. hónap, és aztán utána egy hosszabb időszak eltelik, a sátrak ünnepe következik, az pedig a 7. hónapban van, ez Tisri hónap 15-e. És érezhető a folyamatoknak az egybefüggése, első hónap, 3. hónap, 7. hónap. A zsidó időszámításban is 12 hónap van, de ezeknek a hónapoknak valamiért kiemelkedő szerepük van. Hát akkor egy kicsit részletesen vizsgáljuk a szöveget, hogy miért is fontosak ezek a hónapok. A Nisztánban említettem, hogy az Úrnak kell elkészítenünk a páskát. Aztán a Savótnál megjelenik az, hogy számlálj azután magadnak 7 hetet. És nem Istennek. Nem azt mondja, hogy számlálj, és aztán majd Istennel rendezd a soraidat. Azt mondja, hogy számlálj magadnak 7 hetet, attól fogva, hogy a sarlódat a vetésbe kezdett bocsájtani. Vagyis az, amikor az ember megéli a Peszakot, most Peszakról különösebben nem szeretnék beszélni, mert nagyon sokat említettük, hogy mit jelent ez. Mit jelent az ember szellemben, lélekben, testben való szabadulása, az Egyiptomból való kijövetele. Amikor ez megtörténik, utána te vagy az, akinek számlálnod kell. Peszak annak az ünnepe, amikor Isten nyomatékosítja Nisszán 15-én, hogy ez az ő ünnepe, ő hozta fel Egyiptomból a népet, ő az, akinek kell áldozni, ő az, aki az egyetlenségét ezzel hangsúlyozza. Ezért is az első hónapra esik Peszak ünnepe. Az első egyetlen jelenvaló és örökkévaló Isten az ő létét, az ő egyetemességét ebben az elsőségben hangsúlyozza. Szíván hónap, a Sávótnak a hónapja, a 3. hónap. Itt már te jössz be a képbe. Számlálj magadnak 7 hetet. Amikor Isten kihoz, amikor Isten megszabadít, amikor egy olyan helyzetből kivesz, amiben te nem tudtál volna lépni semmit, vagyis megtörténik az ember életátadása és újjászületése, onnantól kezdve jön a rendeződés, azt neked kell számolni. Neked kell felkészülnöd arra, hogy kész legyél a törvényt átvenni. Neked kell számolni a heteket. Neked kell számolni azokat a dolgokat, amiket még nem csináltál meg. Neked kell megtalálni önmagadat. Neked kell megtalálni mindazokat a képességeket, talentumokat, tehetségeket, amiket Isten beléd adott azért, hogy meg tud tartani a hetek ünnepét, vagyis az Úrnak, a te Istenednek, a te kezednek szabad akarata szerint való adományával, amelyet ahhoz képest adja, amint megáldott téged az Úr, a te Istened. Csak akkor tudsz bemutatni Sávóti áldozatot, ha tisztában vagy önmagaddal, ha megszámláltad a 7 hetet. Ha tudod azt, hogy ki vagy, ha szellemedben, lelkedben és testedben megéled azt, aki vagy. Szellem, lélek, test. 3. Hanyadik hónap a Sávót? 3. A 3. hónap jelzi az ember egységét. A Peszak ideje jelezte Istennek az egységét. Az első hónapban, 15-én megjelenik az örökkévaló Isten egyetlensége. Jelzi azt, hogy Úr mindenek felett. Jelzi azt azzal, hogy kihozott téged Egyiptomból. Jelzi azt, hogy minden bálványt tönkretett, megölt. Jelzi. Az Úr egyetlensége jelenik meg az első hónapban. A 3. hónapban neked kell megjelenned. Meg kell jelenni a tested, lelked, szellemed egységének. A 7 hét erre utal. Erre készít fel. Sávótkor nem csak a szellemeddel kell átvenned a Tórát. Át kell venned a lelkeddel és a testeddel is. Csak akkor tudod megélni a Sávótot, ha önmagad felépültél. A nép is, amelyik ott volt annak idején, úgy vette át a törvényt, hogy szelleme, lelke, teste rezonált mindarra, amit Isten kijelentett. Nem csak a szellemével mondott igent. Ő ott a lelkével, az akaratával, az érzésével, gondolatával, az egész testével, jelenlétével, mindenével igent mondott. Mindenével. Az ember hármassága jelenik meg ebben a 3. hónapban, amikor is a Sávót ünnepe van. És aztán következik, és csak ez után következhet a Szukkot ünnepe. A Szukkot ünnepe pedig a 7. hónapban van, a 7. hónap 15-én. Látjuk a kezdetet és a véget, látjuk a keretet. Kezdtük azzal, hogy az első hónapban, 15-én Isten megmutatja az ő egyetlenségét. Eltelik 7 hét, az ember megszületik, újjászületik, föleszmér arra, hogy kicsoda, és megéli önmagát, azt a hármasságot, amelyik a harmadik hónapban a Sevótnak az ünnepe. Átveszi, magáévá teszi a törvényt szellemében, lelkében, testében, és ezután következhet csak a hetedik hónap, a Szukkotnak az ünnepe, a sátrak ünnepe, mely a hetesztám az isteni teljességnek az ünnepe. És nagyon érdekes kapcsolódási pontok vannak itt az ünnepek között. Azt mondja a harmadik és hetedik hónapra, vagyis a Sávótra, a törvényadás ünnepére, és a Szukkotra, a sátrak ünnepére, hogy örülj ezeken az ünnepeken. Felszólít arra, hogy örülj, örvendezz. És ha az ember belegondol, akkor valóban meg tudja azt élni, hogy ha én feleszmélek arra, hogy ki vagyok én, hogy mi az én elhívásom, milyen lelki talentumaim, adottságaim, tehetségeim vannak, milyen az én fizikumom, és megtalálom önmagamban az egységet Isten törvénye által, akkor annak tudok örülni. Ha valaki ennek nem tud örülni, akkor ott valami hiányzik. Akkor ott még számlálni kell. Akkor ott még valami nincs meg. Vagy a lelki, vagy a testi, vagy a szellemi oldalán, ha nem tudja megélni ezt az egységet önmagában, akkor ott még valami hiányzik. Ezért nem tud örülni. Az, aki meg tudja élni ezt a hármasságot önmagában, az ezen az ünnepen tud örülni. Mert Isten törvénye az ő számára helyreállította a szellemi, lelki és fizikális életét. Ebből következik a hetedik hónap, hogy megélem az isteni teljességet, hiszen a sátrak ünnepe pontosan a betakarításnak az ünnepe. Ez a két ünnep, a Sevót és a sátrak ünnepe, vagyis a törvényadás és a sátrak ünnepe, a harmadik és a hetedik hónap ünnep, az az aratás és a betakarítás ünnepe. Learatod azt, amivel Isten megáldott. És amiután learattad, betakarítod. Én úgy gondolom, hogy az ünnepek is jelzik azt, hogy milyen folyamaton kell átmennie nem csak a hívő életünknek szellemben, hanem az egész életünknek mind kell végigmennie. Amikor azt mondja, hogy tartsd meg a Páska ünnepét, érdekes módon nem írja azt, hogy örülj. Ott egyetlen egy szót emel ki, ez pedig a héberben a Samár ige, ami azt jelenti őrizd. Őrizd, figyeld, védelmezd, jegyezd föl és tiszteld. Ezt jelenti ennek az igének a további jelentése, amit itt Károli úgy ír az első verszakban, hogy ügyelj, vagyis őrizd. És nagyon sokszor megjelenik, amikor itt felsorolja a Páska megülését, hogy hogyan is tedd azt, nagyon sokszor megjelenik ez a samár szó, őrizd, figyeld. Figyeld azt, hogy mit tett veled Isten, őrizd meg a te szellemedben, védd azt. Védd azt, hogy te kijöttél Egyiptomból, ne kerülj oda vissza. Emlékezz meg életed minden napján, itt valamelyik verszakban említette is, hogy minden napodon emlékezzél meg erről, és a zsidóság is minden nap megemlékezik az Egyiptomból való kijövetelről. Miért ennyire fontos ez? Azért, mert csak szabadságban tudod megélni mindazt, amit Isten adott neked. Amíg bármi ural, vagy bárminek a szolgaságában vagy benne, addig nem tudod megélni Sevótot. És nem tudod megélni azt, hogy örülj. Amikor érzed azt, hogy szabad a szellemed, a lelked és a tested is, és Isten törvénye által és törvényében vagy, akkor tudsz örülni. És akkor jöhet a Sevót után már következményként a Szukkót. Megéled a teljességet, bearatod, learatod, és amit learattál, nem ott a parlagon hagyod, hanem begyűjtöd. Begyűjtöd, és ezáltal épülsz, ezáltal sokasodsz, és itt értjük meg Jesuának is azt a szavát, amikor azt mondja nagyon sokszor, hogy gyümölcsöt hoz, vagy gyümölcsöt terem, vagy amikor azt mondja, hogy teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Erről beszél, erről a hetedik hónapról, erről a betakarításról, hogy látszódjon, hogy láthatóvá váljon az, aki vagy. az, akivé Isten tett. Menj végig ezeken az ünnepeken az életeden. Menjen végig az életed ezeken az ünnepeken. Menjen végig az, hogy megéled azt, hogy persze akkor nem a magad szemszögéből látod a szabadulásodat, hanem látod azt, hogy Istennek mi volt ezzel a célja. Nem a magad szemszögéből látod az ünnepeket, hanem kívülről látod már magad. Kívülről látod magad, hogy mi történt veled, és bele tudod helyezni abba az isteni tervbe, amit Isten személyesen neked mondott el, hogy miért is történt ez, miért volt ez. Bele tudod helyezni magad. És ugyanígy éled meg a hetek ünnepét is, miután önmagadnak számoltál, miután önmagaddal elszámoltál, miután a 7 hetet leszámoltad magadnak, utána az Úrnak, a te Istenednek üld meg a sávótot, és ugyanezt mondja a 13. versnél is, hogy a sátorok ünnepét is tartsd meg, örvendezz ezen az ünnepen, 7 napig ünnepelj az Úrnak, a te Istenednek azon a helyen. Itt nem rólunk szólnak az ünnepek. Itt Istenről szólnak az ünnepek. És Isten azért rendelte el ezeket az ünnepeket, hogy mi tudjunk vele találkozni. Nem értünk vannak. Nem mi ünnepeljük meg Istent, hanem ő kéri azt, hogy gyere elém, lásd meg a tervemet, lásd meg, hogy mit akarok. Örülni, örvendezni. Ezt csak akkor tudjuk valóban megélni, hogyha ebben a folyamatban benne vagyunk. A számlálásról még egy pár szót ejtenék, hogy mi is ez a számlálás, hiszen a rendeződés szavát is használtam itt. Ugye ez az ómer számlálás, amit sokan ismerünk, hogy a kévéket számoljuk, amikor már aratásra megérettek, és eltelik ez az 50 nap. Ez van most mögöttünk. De ugyanakkor ez a számlálás annyit is jelent, hogy számba venni dolgokat, elbeszélni, figyelni valamire, és ebből a szóból származik az, hogy levél, okmány, irat. Vagyis minden cselekedetünknek nyoma van. Minden, amit teszünk, annak lenyomata van. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon meghatározó momentum az ember hívő életében is, mert onnantól kezdve, hogy ő kijött Egyiptomból, nem hivatkozhat arra, hogy hát én ezt nem tudtam. Vagy hát én ezzel nem voltam még tisztában. Minden cselekedetnek lenyomata van, okmány, irat készül belőle. És én ezt egy nagyon hangsúlyos üzenetnek véltem számomra, és amikor olvastam, hogy ez a számlálás nem csak arról szól, hogy igen, itt rendezzük a dolgainkat, amiket a múltból hoztunk, hanem arról, hogy a cselekedeteink micsoda nyomot hagynak. Ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan cselekszünk, ezért nagyon nem mindegy, hogy mit lépünk, és ezért nagyon fontos, hogy a szellemünk, a lelkünk és a testünk a helyére kerüljön, hogy képesek legyünk a törvényt átvenni. Képesek legyünk megélni azt, hogy a törvénynek nem csak helyreállító munkája van az életünkben, hanem mekkora nagy áldás, mekkora nagy ajándék ez Istentől a számunkra. És hogyha belegondolunk magába az eseménybe, hogy mi történt ott a Sinai-hegynél, akkor úgy gondolom, hogy az egyik legszebb momentuma ez a Bibliának, amikor Isten szövetséget köt a népével, és szinte egy síkra emeli önmagával, mert azt mondja, hogy ezentúl már jegyesen feleségem vagy, egy vagy velem. Innentől kezdve valóban az ember nem tud nem örülni, egyrészt, másrészt pedig megszűnnek a számlálgatások. Megszűnnek azok, hogy számba vegyünk a múltból dolgokat, mert ahogy a 3. hónaphoz elérünk, onnantól kezdve figyelünk a 7. hónapra. Arra koncentrálunk, hogy az isteni teljesség létrejöjjön az életünkben. Azt nézzük meg, hogy az isteni teljesség beteljesüljön, és afelé haladunk. Talán nem mondok nagyot, ha azt mondom, hogy valóban az örök életben élhetjük meg ezt a teljességet, valóban a mennyei szukótkor megélhetjük azt, hogy beteljesedik mindaz, amit itt a Földön ígéretként élhettünk meg. De ne szaladjunk ennyire előre a 7. hónapra, egy kicsit maradjunk ennél a 3. hónapnál, illetve a 3. és 7. hónapnak az érdekességéről, és picit a másságáról is ejtenék néhány szót, ami megkülönbözteti az elsőtől, a Nisszántól. Itt a Sevótnál és a Szukótnál azt írja, hogy örvendez, említettem, hogy miért, van okunk már örvendezni, örvendez te és a te fiad, a lányod, a szolgád, a szolgáló lányod, a lévita, aki a kapuidon belül van, a jövevény, az árva és az özvegy, akik te közötted vannak. Tehát nem egyedül örvendezünk. És nem egyedül újongunk, és nem egyedül adunk hálát, hanem a fiad, a lányod, a szolgálód, a lévita, az özvegy, az árva, mert a törvény az közösséget ad. És a törvény tesz minket közösséggé. A törvényadás előtt, a Peszah ünnepénél nem jelenik meg ez, hogy ügyelj és tartsd meg te és a te fiad, és a lányod és a szolgád, stb. Nincs kiemelve. Ott csak azt mondja, hogy te. És nem említi a hozzád tartozókat, nem említi a rokonságot, nem említi a tágabb lakóhelyet, környezetét, csak annyit mond, hogy te. És számomra ebben is lett egy üzenet, méghozzá az, hogy Isten egyetemességét egyedül neked kell kijelentened, ezt nem jelentheti ki helyetted a fiad, nem jelentheti ki helyetted a szolgád, vagy a szomszédod. Neked belül, a legbelső lényedben, szellemedben, lelkedben, testedben, önmagadnak kell megélned azt, hogy Isten egyetlen egy. És ha te ezt megélted, hogy Isten egyetlen egy, és ki tudod mondani az ő egyetlenségét az egész lényedre vonatkozóan, akkor tudsz majd menni, és közösségben lenni a fiaddal, lányoddal, szolgálóddal, stb. A törvényadás előtt nincs közösség. Azt is mondhatnám, hogy törvény nélkül nincs közösség. A törvényadást követően tudunk beszélni közösségről. Amikor meg tudjuk élni az önmagunk felépülését, utána jöhet az, hogy közösségben vagyunk. Hiszen Peszahkor még önmagunk kell, hogy épüljünk. Saját magunknak kell felépülni. Számlálnunk kell a 7 hetet. Még nincs közösség. Egyiptomban nem volt zsidó nép. Egyiptomban zsidó családok voltak. És a zsidó nép is azt mondja, hogy Sávótkor vált néppé. Sávótkor, a törvényadáskor váltak néppé. Akkor váltak egy közösségé. Addig sok-sok-sok nemzetség volt, de a törvény egyé tette. És a törvény tehet ugyanúgy ma is minket egy közösséggé. Amíg mindenkinek saját törvénye van, addig nem tudunk egyek lenni. Amíg rendezetlenek és felépületlenek az életeink, és fogalmunk sincs, hogy miért vagyunk ezen a földön, addig nem tudunk egyek lenni. A törvényadás után már ott van a fiad. Ott a lányod, a szolgálód, és ott az árva és az özvegy, akikért felelős vagy. A törvényadás után megváltozik, fordul minden. Eddig voltál egyedül te is Isten, és ezután van Isten és a közösség, amelyben te is részes vagy. Amelyben neked is ott van a feladatod, hiszen a saját magad keze munkája szerint, képességed és tehetséged szerint menned kell is Istennek bemutatni az áldozatot. Nem lógsz ki. Minden egyes embernek mennie kell. Minden esztendőben 3-szor megjelenni. És itt le is írja minden férfiúnak. Ez sem marad ki. Mert mindenki kapott annyit, hogy be tudja mutatni az áldozatra valót. És még valamit szeretnék ezzel az ünneppel kapcsolatosan egy gondolatot megosztani, magát az ünneplést. Az utolsó előtti verszakot olvasnám. Minden esztendőben háromszor jelenjen meg közüled minden férfi az Úrnak, a te Istenednek színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt, a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátorok ünnepén, de üres kézzel senki se jelenjen meg az Úr előtt, kiki az ő képessége szerint adjon az Úrnak, a te Istenednek áldása szerint, amelyet áld néked. Hogyan ünnepeljünk? Azt már tudjuk, hogy kikkel tudunk ünnepelni, azt is tudjuk, hogy kinek tudunk ünnepelni, de hogyan tegyük mindezt? És erre is az ünnepnek a jelentése adja meg a választ. Az ünnep szó azt jelenti, hogy ünnepelni, körözni és körben mozogni. Körben mozogni. És a kör, mint olyan, egy nagyon érdekes gondolat sort ébresztett bennem. A körnek egyenletessége van, és a kör egy megbonthatatlan egységet ad. Amikor az ember ünnepelni akar, akkor ebben az egységben tudja csak megélni az ünnepet. Ebben a megbonthatatlanságban, a körben. A körben tudunk mozogni. És a körben mindenkinek egy és azonos helye van, ugyanolyan helye van, mert nem elipszisben vagyunk. Szinte ugyanolyan távolságok vannak a körben, nincs hosszabb és nincs rövidebb. És nem elipszisben kell mozognunk, azt a bolygóknak kell, de mi nem bolygók vagyunk, akik csak bolyongunk, hanem egy körben kell lennünk. És ebben a körben vannak pontok. Az egyes, az első hónap, a hármas, a harmadik hónap, a hetes, a hetedik hónap. Ezek a pontok azok, amik emlékeztetnek minket, és ezek a pontok teszik a kört körré. Mert ha nem lennének, akkor nem tudnánk ebben a körforgásban benne élni. Mint ahogyan a természetnek is van egy körforgása a négy évszak által, ugyanúgy egy isteni körforgás is észlelhető az ünnepekben. Amikor elkezdtem olvasni ezt a szakaszt, arra voltam kíváncsi, hogy hogyan függ össze a Szukot ünnepe Peszakkal és Savuottal. Hogyan lehet ezt a hármat egyként látni, mert számomra valóban olyan volt, hogy szét volt darabolva. Volt úgynevezett két tavaszi ünnep, meg egy őszi. Mi az egymásnak az egymáshoz való köze ennek? Hogyan kapcsolódnak ezek össze? És a választ egyrészt a számok által kaptam meg, az egyes, a hármas és a hetessel, másrészt pedig az ünnep fogalmával, a körrel. A körrel, amelyek egy egységet alkot. Isten egységet alkot. Isten lénye egységet alkot, és az Isten által adott ünnep egységet ad. Amikor Isten az ünnepet adta az ő népének, és ezáltal az emberiségnek, akkor ebbe az egységbe akarja beemelni az embert. Az ember úgy tudja megélni az egységet, ha megéli, mi az, hogy ünnep. Amíg az ember nem tudja megélni, mi az, hogy ünnep, addig nehéz lesz megélnie azt a fogalmat, hogy egység. Számomra ezt az üzenetet hozta most ez a szakasz, és sok gondolatot ébresztett, amit megpróbáltam közreadni, hogy tulajdonképpen akkor tudjuk megélni valósággal Istennek az ünnepeit, ha megértjük az ő körforgását. És megértjük azt, hogy ennek mi is a részei vagyunk. Hogy egyszer emlékeznünk kell arra az egyre, ami egyetemes, számlálnunk kell, míg eljutunk a háromig, meg kell élnünk azt, hogy a hármasságunk, testünk, lelkünk, szellemünk egységben van, el kell jutnunk a hetesig, meg kell élni az isteni teljességet, hogy aztán újra ott legyünk a kiinduló pontnál. És ez a körforgás adja meg életünknek a dinamikáját. A hívő ember élete egy dinamika. És körforgás nélkül mozgás és folyamatos mozgás nélkül nincs élet. És én úgy gondolom, hogy amikor az ember ünnepel, akkor erre emlékezik, és ezt cselekszi. Ezzel az utolsó hangsúlyos szóval szeretném zárni ezt a részt, cselekszi. Mert itt minden egyes szakasznál, az emlékezésen és az örvendezésen túl ott van az, hogy tedd meg, vidd véghez, cselekedd meg. Kevés elméletben tudni a dolgokat, gyakorlatra kell váltani. Az ünnepek ezért vannak. Cselekedd meg. Emlékeztetnek arra, hogy tedd meg, csináld, vidd véghez, gyakorold és teljesítsd, hogy azzá válj. Hiszen a cselekedni szava ezt jelenti, valamivé lenni. Amikor az elménkben megértünk egy igét, azt véghez kell vinnünk, cselekednünk kell, mert akkor lesz benne a körbe. Addig nincs, addig nem része a körnek, amíg elméletben tudom a dolgokat. Akkor válik a kör részévé, akkor vagyunk benne a körforgásban, amikor véghez visszük, teljesítjük, cselekedjük, és azzá válunk.
Hát most egy kicsit meglettem ítélve, megmondom miért. Amíg elmondtad ezt a gyöngyszemek sorozatát, és tényleg alaposan átgondolt és megfogalmazott heti szakasznak az ismertetését, akkor úgy végigment a fejembe, és most ezt kiérti. Végigment a fejembe. Nem téged ítélek meg, hanem tovább mentem a hitetlenségemben egyrészt, hogy amit most elmondtál, egyrészt a ünnepeket nem tudják, hogy van egyáltalán. Egyáltalán azt nem tudják, hogy van-e Isten ünnep, és mi különbség az ember és Isten ünnepe között. És egyáltalán el nem fogadott dolgotról mondasz nagyon szép részletes tanítást, csak sok helyen hiányzik az alap. És akkor most mi van? Vajon ki fogja ezt megérteni, és ez most nem maradt más, mint azt mondom, hogy hát bizony imádkozni kell azért, hogy akár zsidó, akár nem zsidó, ezt most értse meg. Nem, hogy elmondtál, nem az alapokat. Az, hogy van ünnep, az, hogy van Istenné egy körforgás, egy dinamika, és sok mindent elmondtál, ez hiányzik. Sajnos ki kell mondanom. Úgyhogy bátor vagy, és ebből a bátorságoddal gyakorlatilag engem lelepeszi a hitetlenségemben, mert nagyon sokszor engem is fékez az, hogy most miért mondanám erről el például a számokról a Istennek az üzenetét, mert holnap azonnal az arcomba vágják, hogy én belementem a, mit tudom én, a zsidó misztikába, és itten már közel vagyok a zsidóságnak az okkult területéhez is. És miért beszélek én ünnepről, mikor fogalmuk sincs a pünkösdről, mi az, hogy ünnep, amikor te beszélsz Savótról, akkor össze kellene vetni, mi az, hogy pünkösd, mi az, hogy Savót, egyáltalán mit jelent ez a kettő, és egyáltalán hogy illeszhető be egy hívő ember életébe. Aztán, amikor te beszélsz a törvénynek a csodálatos központoságáról, én nagyon jól tudom, hogy 2 percben jönnek a csapások, hogy nem beszéltél a kegyelemről. Tehát annyira sokat kellene beszélni erről, de annyira sokat kellene erről beszélni, hogy nem csak a törvény, hanem a kegyelemnek a párhuzamát és egybefüggőséget kellene mondani. Nem csak az ünnepeket kellene mondani, az ünnepeknek a mértjét kellene mondani. És egy kicsit olyan hiányosnak érzem magamat, hogy vajon eleget beszéltünk-e Isten ünnepeiről, valóban megadtuk-e az alapot Istennek a ünnepeinek a megüléséről, magáról a körforgásról. Tehát jó volt, amit elmondtál, csak van bennem egy hitetlenség, hogy vajon érti ezt valaki. Úgyhogy a gyakorlati oldalra csak azt tudom mondani, hogy hát most imádkozni kell, hogy értsék meg. Nincs más teendő. Ezt érteni kellene, hogy itt nem judaizmus van, és nem keresztény ellenség, nem törvény van, hanem törvény és kegyelem, és nem valami vallási metódus van, hanem Istennek a rendje, ami körforgásos rend. Tehát ezt meg kellene érteni. Na most ezt nagyon kevesen akarják megérteni, nagyon kevesen értik, hiszen nagyon-nagyon eltüntették még Isten ünnepeit is. Mindent eltüntettek, és te minden eltüntetet tanítottad most, hogy hogy és miképpen. Hát szó szerint itt Isten tudja megnyitni alapokat arra embereknél, hogy ezt mind maguk is tudják alkalmazni. Bizony. Bizony. Azon kívül persze sok gondolat bennem is egyszerű formában előkerült, amit ugye mindennaposítani kellene, hogy miért pont a pusztába adta a törvényt Isten, ez egy nagyon érdekes és izgalmas kérdés, és mikor adta a pusztába, ez is egy nagyon érdekes kérdés. És egyáltalán csak, hogyha fölhozok ilyen párhuzamos gondolatokat, hogy ha Isten Egyiptomba adta volna a törvényt, akkor mi lett volna belőlük? És hogyha Isten csak a Kánaánba adja a törvényt, akkor mi lett volna belőlük? És egyáltalán a mai hívő embereknek, keresztény szinten működő hívő embereknek, vajon a törvény által kell kijönni Egyiptomból, vagy ki kell jönni Egyiptomból, hogy törvényt kapjanak, és ezek mind izgalmas és gyakorlati kérdések, a mai kereszténység romlását lehetne leleplezni és megmásítani ezáltal, pontosan föltenni azt, ami útmutató, pont a választott népnek a életén keresztül, pont a törvényadásnak a életén keresztül, működésén keresztül. És arra gondolok, hogy itten pünkösdistázunk össze-vissza, pünkösdet ünnepel a kereszténységet, az ajándékhajszolás közepette, vajon mikor fogja megérteni, és erre sokat kellene beszélni, hogy pünkösd nem más, mint a törvény adásának a pillanata, pontosabban a messiás uralomnak a hatalomra jutása olyan értelemben, hogy Krisztus szelleme elkezdett munkálkodni, ami nem egy extra és nem egy misztikus dolog, hanem valóság lett a törvény. Olyan valóság, hogy neked szól benned, mert Isten megígérte, hogy a szívedbe vésen, és így tovább. Tehát ezek rengeteg gondolatot hoznak ki, tényleg egy záró mondattal ismétlésként. Szeretném, hogyha megértenék azt, amit elmondtál, az alapokat. Nem tehetünk mindent tökéletesen, hogy az alapoktól a vége elmondunk, de nagyon érzem azt a hiányosságot, hogy úgy zsidó, mint keresztény, és mindenféle ágazatban hiányzik az alap. Hiányzik. Nagyon nehéz dologhoz nyújtál úgy hozzá, hogy valahol rejtetten ott van az az alap, valami sejt, zsidó-keresztény egyaránt, de ha valami sejt, akkor tegye Isten ezt pontosan Savotkor élővé az ő szívébe, hogy kell nekem a törvény, mert különben törvény nélkül a pusztába vagyok. De a pusztába kaphatom meg a törvényt, hogy a Kánaánba legyek, és nem Egyiptomba kaphatom meg a törvényt, hogy ma jó kisfiúként, jó kislányként besétálok a mennyországba. Rengeteg-rengeteg hátsó gondolat van, aminek ki kell egyszer bontódnia. Lehet, hogy nem az én, vagy nem a mi dolgunk, de most rengeteg gondolat nyitva maradt, rengeteg dologra tudom azt, hogy nagyon hiányzik. Tehát adjon Isten ebben látást, és eszközöket, és időt, és módot, és mi egymást.
Muszáj még egy gondolatot hozzátennem, mert említettél egy szót, amit én nem szoktam használni, és kimaradt, és valóban nagyon sokszor hiányolják ezt, ez pedig a kegyelem. És muszáj ezt a gondolatot tényleg érthetően közzétennem, és valóban zárásként elmondanom, hogy a harmadik hónapban lévő Sávót, vagyis a törvény adás ünnepe után következik a hetedik hónap szukkotja, ami nem más, mint a kegyelem. Tehát amikor az ember megéli a törvényt, és learatja, az aratásban tényleg örvendez, és megemlékezik arról, hogy ő szolga volt Egyiptomban, megtartja és teljesíti ezeket a rendeléseket, akkor utána jön a szukót. Utána jön a kegyelem. Tehát nem tudjuk megkerülni a törvényt, akárhogy is akarjuk, mert az első után nem a hetedik jön, hanem a harmadik. Tehát az első hónap után nem a hetedik hónap jön Szukót, tehát nincs olyan, hogy kimondom Isten egyetlenségét, uralmát, és jön a kegyelem. Hanem jön a törvény. És amikor jön a törvény, akkor csak utána jöhet a kegyelem. És talán így értjük meg, hogy a kegyelem a beteljesedés, a kegyelem az, ami a begyűjtésnek, a behozatalnak az ünnepe, hiszen itt az van, hogy megállt téged az Úr, a te Istened minden termésedben és kezeidnek minden munkájában, azért igen örvendezz. És ez az igen örvendezz, ez még örvendetesebb, mint a harmadiknál, amikor azt mondja, hogy örülj azért, itt igen örvendezz. Tehát a hetediknél történik a beteljesedés, ami nem más, mint a kegyelem. Vagyis Istennel, az isteni egységben és az isteni teljességben, a kegyelemben tudok lenni, de nem tudom megkerülni a törvényt. Végig kell mennem a harmadik hónapon. Nem tudom átugrani, az egyesről nem ugorhatok a hetesre. Tehát végig kell mennem a harmadik hónapon, és úgy gondolom, hogy ha az ember benne van a körforgásban, akkor nem is fog megállni a harmadik hónapnál, hanem eljut a hetedik hónapig. Tehát aki megismeri Isten törvényét, az eljut a kegyelemig, de aki nem tudja, hogy mi a törvény, az soha nem fogja megtudni, mert az, hogy kegyelem.
Csak fölteszek egy kérdést röviden. Mit jelent a kegyelem? Mert a kegyelem megint csak egy olyan fogalom, ami valami, nem is tudom, jutalék, jutalom, vagy nem tudom én, milyen címen működik keresztény közegekben, akkor meddig lehet eljutni a hetedik hónap története, mi az, hogy Szukkot, és mi az, hogy kegyelem, akkor ha pár mondatban ezt még homályosítsák fel bennünket. Tekintettel, hogy a kegyelem nem azt jelenti, amit keresztény szinten hiperbe, vagy szuperbe, vagy mezitlábasba szoktak emlegetni. Volna szíves akkor beszélni.
Először is a kegyelemnek a szavát kell tisztáznunk, mert a kegyelem az a hébernek a hesed szava. A hesed az pedig a cselekvő szeretetet jelenti. Tehát a kegyelem nem keverendő össze az irgalommal, mert az irgalom az egy olyan állapotra vonatkozik, amikor az ember képtelen cselekedni, a kegyelem pedig a cselekvésnek a szava. Tehát amikor a kegyelemről beszélünk, akkor arról a cselekvő szeretetről beszélünk, amit a törvény szül. Mert másképpen nem tudjuk megcselekedni a kegyelmet, csak akkor, hogyha ismerjük a törvényt.
Na, szokott ugye bemenni abban a házba, azt jelenti, a szukába. Na most, ott a kinek a kegyelme van, kinek a gondoskodása van, kinek a globális szeretete, szabad ezt mondani a hesed szóra, mert nem akarom aprózni. Most akkor az én kegyelmem, mint kegyelmes úrnak, vagy Istennek a kegyelme, akkor hol valósulhat meg teljességgel?
Egyértelmű, hogy az ember nem kegyelmeskedik, tehát az ember nem tud kegyelmet gyakorolni. Van is erről a megjelenő könyvemben egy írás, a Kegyesség Istenfélelem címen. Az ember nem tud kegyességet gyakorolni, sem kegyelmet. Ezt a kegyelmet Isten gyakorolja, és ezt a kegyelmet Isten adja az embernek. És az ember erre azzal a szeretettel válaszol, azzal a cselekvő szeretettel, hogy amit Isten adott számára, törvényt, azt tartja be.
Tehát a törvény betartása az emberi kegyelem?
Nem.
Van-e?
Nem, a törvény betartása az ember válasza. Mivel az ember nem tud kegyelmet gyakorolni, csak Isten félelmet, ezért a törvény betartása az Istennek adott válasz.
És ha most egy gyülekezetet Szukának néznek Szukkot alkalmával, hogy bementem egy egyházba.
De a Szukkot nem arról szól, hogy egy gyülekezetben bemegyek.
De egy házba.
De egy házba sem megyek be, mert pontosan a Szukkot ünnepének az időpontja adja meg a kérdésedre a választ. Ugyanis Szukkot ünnepének az időpontja Tisri 15. A 15-ös szám pedig Istennek a száma, nem pedig az emberé. Tehát nem mondhatom azt, hogy én egy emberi szukába, egy emberi sátorba megyek be, Csak is egyedül Istennek a sátrába mehetek be, tehát ebből következik, hogy kegyelmet csak Isten adhat. Semmi egyház, semmi szervezet nem gyakorolhat kegyelmet, ez egyedül Isten fennhatósága, és a kérdéseikben a válasz a számokban keresendő.
Mihez képest akkor a törvénynek a jutalma a kegyelem?